Én nagyon szeretem Shakespeare-nek a darabját, nagyon sokféle formában láttam, kétszer rendeztem is az eredeti művet, több fordítását olvastam, illetve külföldi előadásokat is megnéztem. Elfogadott is vagyok, amikor róla kell beszélni, mert egy olyan gazdag téma és egy akkora kihívás, akár csak a róla való gondolkodás meg beszélgetés is, hogy az ember mindig azt érzi, hogy egy kicsit önmaga túl egyszerű és túl praktikus ahhoz, hogy egy ilyen szellemi témához hozzányúljon. Mindenesetre Meyerhold annak idején azt mondta, nagyon rossz rendező, az egész drámairodalom kipusztulna, és csak a Hamlet maradna meg az egyetlen darab, és minden színház mindig csak a Hamletet játszhatná, mert nem lenne más színdarab, arra is egy érvényes színházi kultúrát fel lehetne építeni. És ezt én magam is így gondolom.
Mert hogy már sokszor és sok szemszögből közelítetted meg te is ezt a történetet.
Igen, és olyan érdekes, hogy gyakorlatilag ilyen 8-10 évenként egy egészen újfajta szemléletet olvasok ki a darabból, tehát egészen mást jelent nekem most a Hamlet, mint amit jelentett 40 éves koromban, vagy 35 éves koromban, és ez valószínűleg azért van, mert a világ is változik, és ugye a Hamlet az alapvetően a bűn, a hatalom, az ember, a család viszonyulásával foglalkozik, egy olyan szeretével az életnek, amelyik a mindennapjainkban nagyon jelen van. Tehát nagyon jelen van az, hogy a hatalom tisztességes vagy nem tisztességes, hogy elkövet valamit és azt bevallja, vagy pedig megpróbálja elrejteni és úgy tenni, mint hogyha minden rendben lenne. És anélkül, hogy ezzel elkezdenék politizálni akár romániai vagy magyarországi példákkal, ezt valamennyien a bőrünkön érezzük, hogy a hatalomnak a machinációi azok előttünk zajlanak, az életünk részei, sőt az életünk minőségét befolyásolják. És a Hamlet nagyon erőteljesen szól erről. A másik területe pedig a szülőkhöz való viszonyról, tehát az apa halálán keresztül a fiúnak a mindenkori viszonya az apa halálához. A fiúnak a viszonya az anyja érzelmi életéhez, a szerelméhez. A fiúnak a viszonya a saját szerelméhez Ofélián keresztül, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag tárháza az élethelyzeteknek és lehetőségeknek, és mindez határtalan költészettel és színházi tudással megírva. Tehát én igazából ezért szerettem a darabot.
Közben meg én kicsit lelassulva kezdtem el azon gondolkodni, hogy vajon mitől tudná életben tartani csak a Hamlet a színházat, meg a színház művészetet, hogyha csak ő létezne, vagy ez a darab létezne.
A Hamletnek nagyon sok humora van. A Hamletben nagyon a színházi jeleneten keresztül, tehát az egérfogó jeleneten keresztül nagyon-nagyon komolyan művészetről való gondolkozás. Rengeteg akrobatikus jelenet van, vívások vannak, tehát hogy igazából a Hamlet maga az egy kicsit a színházi kultúrának az összszimbóluma. Ráadásul azért, mert az élethelyzetek roppant gazdagok és színesek benne, ezért olyan, mint egy nagyon magas szintű szappanopera. Tehát, hogy mindig azt is érzem, hogy ez valójában két családnak a drámája, tele krimivel, hiszen egy nyomozás története, tele szexualitással, hiszen állandóan szerelmekről, megcsalásokról, létező és nem létező kapcsolatokról beszélünk, tele egy komplett hadi viszonyulással norvégokon keresztül, tehát egy nagyon-nagyon széles skálát befog a darab. A többi előadásoknál, vagy a többi színdaraboknál, hogy úgy mondjam, egy picit szűkebb a paletta mindig, tehát hogy nem nyitjuk ennyire szélesre. Nem véletlenül ezt nevezik a darabok darabjának. Ebben nyilván rengeteg sznobizmus is van meg nagyon sok őrült Hamlet a háttérben. Azt mondták régebb, hogy amikor egy színész Hamletet játszik, akkor 3 évig nem lehet mit kezdeni benne. Tehát annyira elvarázsolja a szerep. Ez egy ideje már nincs így, de annak idején, mikor a nagy Hamletek voltak, a Gábor Miklós és társai, akkor színészek mondták, hogy nem nagyon lehetett velük beszélni, nem ezen a világon jártak. Valószínűleg annyira befordítja egyébként az embert, és a saját belső tájékain barangol, úgyhogy ez lehet a titka az egésznek.
Az izgalmas, hogy te nem Shakespeare Hamletjét rendezed, hanem a sajátodat, ugye a Hazatérés Dániába.
Igen, hát ez mindig el szoktam mondani ezt az anekdotát, hogy a Hazatérés Dániában az 2008-ban a magyar irodalom érettségin tétel volt.
Szegény diákok, ugye?
Igen. De nem is a szegény diákok, tehát ez nem a hencegésnek a pillanata, hanem megnéztem a javítókulcsokat, és engem meghúztak volna a saját darabomból, tehát 9 pontot lehetett volna kapni a Hamletre az érettségén, és ha én akkor érettségizem, akkor 0 pontot kaptam volna, de annyira másképp gondoltam. És ezzel egy kicsit azt is akartam erőre bocsájtani, hogy a hazatérés Dániában az egy önálló történet, tehát használja a Hamletnek az elemeit, de hogyha valaki soha nem látta a Hamletet, és soha nem olvasta, nem hallott róla, még a alapsztori szintjén sem, akkor is tökéletesen érti a darabot, tehát nem kell frissen újraolvasni a Hamletet, amikor az ember színházba jön. Aki ismeri a Hamletet, és minél jobban ismeri, annál több rétegét fogja a darabnak felfedezni, tehát színész hallgatók és bölcsész hallgatók fel fognak nevetni egy-egy mondatnál, de a közönség nagy része nincs az az elvárás, hogy ismerni a Hamletet. Olyannyira nem, hogy gyakorlatilag a Shakespeare zseniális figuráját, mert én a Hamletet tényleg a világirodalom egyik legnagyobb szerepének tartom, mindenki más az én darabomban is azt a nevet viseli, mint Shakespeare-nél, tehát Claudius, Polonius, Ophelia, Horatio és a többiek, de a Hamletet nem tartottam meg Shakespeare-től, vagy nem vettem át Shakespeare-től, mert azt éreztem, hogy ez egy annyira egyedi teljesítménye egy zseniális drámaírónak, hogy én azt nem vehetem kölcsön. A többi szerepeknél nyugodtan oda merek állni Shakespeare mellé, tehát hogy szerintem az én Claudiusom van annyira érdekes és izgalmas, sőt bizonyos tekintetben izgalmasabb, mint a Shakespeare-i Claudius, mert ő annyira a Hamletre koncentrált, én pedig a családtörténet többi résztvevőjének a drámáját is megpróbáltam megfejteni és megírni. Ugyanakkor számomra ez a Marosvásárhelyi lehetőség egy óriási pont a pályámon. Eleve az, hogy én Vásárhelyen nőttem fel, és 25 éves koromban mentem el innen Magyarországra, tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag a felnövekvés, a gyerekkor, a felnőtti érés az engem ide köt. Ugyanakkor az a darabnak a címe, hogy Hazatérés Dániában, és ez ha akarom, ha nem, ott lebeg az érzelmeimben, tehát ez nekem is egy hazatérés, nekem is egy megmérettetés, hogy a marosvásárhelyi közönségnek, amelynek én is tagja voltam, itt nőttem fel, annak idején a Csorba Andráson, és Lohinszky Lórándon, és Tanai Bellán, és az egész nagy generációnak, meg mindenkinek itt azóta láttam. Szóval ez nekem egy óriási dolog, és valahogy egy időutazás, tehát visszatérés ahhoz a korhoz, amikor a város életében a színház egy ilyen meghatározó közösségi hely volt, és most hál' Istennek megint ugyanaz. Tehát nagyon jó érzés hazatérni.
A hazatérés tud adni egy másik szemszöget a rendezés kapcsán, vagy egy másik ívet, amit mondjuk át lehet vinni a történet egészén?
Hát érzelmileg mindenképpen. Nagyon szeretném, hogyha az előadás, amin most dolgozunk, ez egy nagy színpadi előadás, hogyha ezt az ívet, hogy az embernek elszámolni valója van a múltjával kapcsolatban, és nem kezelhető ez egy egyéni ügyként. Tehát nem mondhatom azt, hogy az én élményeim az én dolgom, és senki másra nem tartozik, hogyha ezt az ívet be tudnám járni vele. Nyilván, hogy nem lehet úgy rendezni egy darabot, hogy akkor én most magamat belerendezem, de úgysem lehet, hogy magamat kiveszem belőle. Tehát én azt érzem, hogy az a meghatottság, ami a tegnapi olvasópróbán volt rajtam is, meg a színészeken is, ez mindenképpen ennek a helyzetnek szól, de a próbák későbbi folyamán ennek a helyébe egy szakmaiság lép, és egy nagyon nehéz alapanyaggal való küzdelem. Mert Shakespeare is ott van a háttérben, de ugyanakkor ez nem Shakespeare, hanem ez mi vagyunk. Tehát egy nagyon-nagyon összetett helyzet. És igazából nagyon jó érzés így dolgozni, ráadásul a színészek közül többekkel voltak korábbi nagyon jó munkáim, a Nagy Dorottyával, László Csabával, Bokorban, a Biluska Anna Máriával, tehát hogy nagyon jól ismerem a társulatot. A Bíró Józseffel a főiskola óta ismerjük egymást, tehát mindig, szóval van egy ilyen nagyon gazdag viszony a társulattal is, meg külön-külön az egyes színészekkel is, és amikor a megfejtés készült, tehát a darabot erre a mostani speciális helyzetre átgondoltam, akkor nagyon erőteljesen bevettem ebbe azt a tudást, ami nekem róluk van. Tehát, hogy úgy mondhatnám, hogy ez a hazatérés Dániában, ez róluk szól.
Hát akkor már kíváncsiak vagyunk, hogy mely színészekben láttad meg az egyes karaktereket. Kiket szorongatsz meg úgy, nem tudom, 3 évre?
Remélem, hogy 3 évig nem fog elmenni az eszük attól, hogy Hamletet játszanak. Tehát ez ma már egyébként nem fenyegeti annyira az embereket. A darabban, tehát a bűnös király, aki a testvérét megölte, és annak a feleségét elvette, ez Bokor Barni, Nagy Dorottya páros játsza. Azt bátran merem állítani, hogy ez a Claudius, ez nyugodtan odaállítható a Shakespeare-i Claudius mellé, ugyanis egy olyan telítettségű figura van a színpadon, aki egy bűnös gazember, de ugyanakkor egy nagyon vonzó, rokkonszemves, magát rokkonszemvessé tenni tudó ember. Tehát az a fajta, amikor érzem azt, hogy ez egy veszélyes gazember, de nem tudom kivonni magam a hatása alól, sármia van, pimaszsága van, egy kek, egy eredeti szemléletű valaki. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Mellette van a Hamlet, ez egy pár szerep, tehát a Hercegből és a Horációból áll össze, ez Varga Balázs és Bíró József, ez a kettős, és bennünk nagyon erőteljesen azt akartam ábrázolni, hogy a bosszú, tehát az, hogy elkövettek a apám ellen, a családom ellen, ellenünk egy bűnt, és azon nekem a fiúnak kell elégtételt venni, ez egy morális és egy érzelmi kérdés egyszerre. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a morál révén intellektuális, szellemi dologról van szó, tehát egy szokás, egy hagyomány, egy igazságkeresés, egy elvárás, de mindenképpen valami a társadalmi szerephez kötődő dolog. Az érzelmi része pedig, hogy az apámat megölték, és ez fájdalommal járt neki is, és nekem is, akinek hiányzik, ez pedig egy érzelmi ügy, és ez a kettő szembe feszül egymással. Főleg egy modern ember esetében, akinél már nem úgy működik az ösztönszint, hogyha elkövetnek vele ellenem valamit, akkor veszem a nagy kést, és leszúrom az illetőt, tehát hogy ettől már messze vagyunk ettől a direkt bosszúállástól. Shakespeare idejében valószínűleg közelebb álltak még ehhez, tehát ott nem bíztak mindent az igazságszolgáltatásra, hanem a sötét sikátorba ledöfte, aztán megnyugodtak a kedélyek, hogy éppen elindult a következő bosszúállás. Tehát ez nagyon-nagyon fontos ebben az előadásban. Akkor ezen kívül van a Polonius Ophelia Laertész család, és ezt nagyon-nagyon szeretem, a vásárhelyi szereposztást ilyen szempontból. László Csaba a Polonius, Simon Boglárka az Ophelia, és Kádár Gellért a Laertész. Azért szeretem nagyon, mert ők egy mai megfejtése a Shakespeare-i történetnek, nem minden alap nélkül, de mégiscsak mai. Tehát egy olyan pasasról van szó, aki a régi rendszernek az embere volt, és most megpróbál úgy tenni, mintha ő most is korszerű lenne, és most is ennek a rendszernek is ő föltétlen a szolgálatába szegődne. És ezt főleg a szülő generációjánál nagyon sok fiatal megélte, tehát a rendszerváltáskor valamilyen társadalmi helyzetbe levő emberek hirtelen elkezdtek úgy viselkedni, mintha ők mindig is vállalkozók akartak volna lenni, és ennek az új marketing kultúrának az alapjait ők már az anyatejjel szívták volna magukba.
Ismerős ez, gondolom, hallgatóknak, nekünk is, igen.
Ugye? Tehát, és ezért is mondom azt, hogy a hazatérés Dániában az a Shakespeare-nek a 21. századra átgondolt változata. Nem mobiltelefonokkal járkálnak, és nem automata pisztolyon lövik egymást az emberek. A gondolkozásmód 17. századi, hanem 21. századi, tehát más a viszonyunk hozzá. Tehát ők a Polonius és családja, isteni érzés látni azt, hogy hogyan formálódik valósággá, akár egy olyan felolvasás erejéig is a szó a szájukban. Ezen kívül van egy nagyon furcsa vonal, ami más, mint a Shakespeare-nél, ez a Fortinbras és a norvégok, amely egy kicsit mindig annak a primitívebb kultúrának a szimbóluma, akik ott állnak a hátunk mögött, és arra várnak, hogy egy civilizáció belefulladjon a saját belső ellentmondásaiba, és akkor megszerzik annak a javait. Ez mindegy, hogy Európából kimegyek, és megtalálom ennek a megfelelőjét egy ázsiai, vagy dél-amerikai, vagy bármilyen másik kultúrában, vagy pedig Európán belül ezt a különbséget nézem. Tehát amint a Shakespeare úgy fordított le, hogy dánok és norvégok, és a fejlettebb dán udvart eszik meg a norvég martalócok, vagy pedig közelebb jövök és közép-európai példákat találok. Tehát ez igazából, ez is egy történelmi helyzet. Ezt meg Ördög Miklós Levente játsza, és mellette ott vannak a norvégok, a Henn János, Messesi Oszkár, Tollas Gábor, és ónorvég szövegekkel fognak beszélni, és egy nagyon-nagyon érdekes dolog lesz. Itt mondanám ezt is, hogy a Palotai Zsolt, a DJ Palotai keveri a zenéket, és egy nagyon eklektikus zenei világot csinált. Például a norvégok az egy ilyen gőzmozdonyos kultúra. Állandóan mennek a vagonok a színpadon. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó így játszani korokon át. Tehát ezért is örültem nagyon, amikor a Keresztes Attilával a Hazatérés Dánia mellett döntöttünk, mert megadja ezt a lehetőséget, hogy Shakespeare-től napjainkig lehet meríteni. Tehát nem, ez nem úgy történelmi darab, hogy valamikor történt a 12. században, vagy a 17. században, valamennyi század benne van. És az, hogy nálunk a dánok a Marosvizet folyik csendesen című örökzöldre mulatnak, ez nem stílustörés, hanem ez egy eklektikus kornak a lenyomata.
Hát én most örülök a színészek helyett is, mert biztosan, hogy hatalmas játéktárat fognak akkor előhozni, és élvezni fogják, tehát dúskálni fognak a lehetőségekben, hogy meg tudják mutatni akkor ezt a történetet.
Igen, meg ez nagyon jó találkozás, tehát azért is, mert szeretjük egymást, meg már többször jó találkozások voltak. Nyilván a fiatalokkal még nem volt módom dolgozni, de nagyon sok darabban megnéztem őket, és úgy kerestem a szerepeket, hogy úgy mindenki megtalálja a saját maga számítását. Mondjuk egy két napra próbálunk, ilyenkor még nem lehet alapvető dolgokat megjósolni.
Összeveszni sem lehetett még majd ezután.
Majd igen, az még a következő. Tehát ez olyan, mint egy kicsit egy nászutazás a társulattal. Aztán nyilván eljönnek majd a feszesebb próbák, amikor elvárások vannak, és akár magunkkal szemben is, és akkor megfeszülünk egy kicsit. De az az érzésem, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas felállás, ami most Vásárhelyen kínálódott.
Csaba, te, aki ennyire elmélyültél ebben a történetben, tudom, hogy tanítod is egyetemen, tudsz még mindig újat kapni benne, ami számodra is érdekes, amin el tudsz rágódni, gondolkodni?
Föltétlen. Annyira érdekes volt, hogy nekem a Pesten a színművészeti van egy fél éves kurzusom a Hamletből, tehát egy eléggé elmélyült dologról van szó, és akkor már legalább 15 éve vagy még több foglalkoztam a Hamlettel, amikor egyszer egy mondat közepén jutott eszembe a nagy monológnak, tehát a lenni vagy nem lenni nagy monológnak a megfejtése. De úgyhogy valamiről beszéltem, és egyszer csak megálltam a mondat közepén, és azt mondtam a gyerekének, Jézus, hát én most jövök rá, hogy ez miről szól. És mégpedig ez nagyon érdekes, akit izgat a dolog, fel is lapozhatja a kötetet, hogy hol van a nagy monológ. A lenni vagy nem lenni, tehát egy öngyilkos monológról van szó, és a Hamletnek az első tevékeny pillanatát követi. Tehát azt jelenti, hogy találtam egy cselekvési módot, hogy derítem ki, hogy a nagybátyám gyilkos vagy nem gyilkos, és a következő lépésem az, hogy de én halljak meg, vagy ne halljak meg. És ez nagyon érdekes, mert ha ez szándékos, hogy pont itt van, a cselekvésnek az első reakciója az, hogy öngyilkosság, akkor azt jelenti, hogy itt egy nagyon komoly alkati kérdésről van szó, tehát hogy abban a pillanatban, hogy felmérem, hogy esetleg nekem tényleg végre kell majd hajtanom a bosszút, egyből menekülök tőle. És az annyira szép, hogy igazából ezek a megfejtések, ezek nem papírízű dolgok, hanem az életben is látom azokat az embereket, akik túlméretezett feladat előtt energiát kapnak, és azt mondják, hogy megmászom ezt a hegyet, kerül, amibe kerül, és vannak olyanok, akik elbátortalanodnak, és azt mondják, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy egyáltalán elinduljak. És ez valahol a színház ezeket a cselekvési lehetőségeket képezi le, és hogyha jó egy előadás, akkor átéljük. Valamennyiünkben benne van az a meghátrálás, és benne van ez a plusz energia, amit adott esetben ki tudunk magunkból préselni és fejteni, akár reménytelen helyzetekben is.
Csaba, mikor láthatjuk Marosvásárhelyen ezt az előadást?
Hát ez most kezdtük el próbálni, úgyhogy egészen friss még az élmény. Április 26-án lesz először közönség előtt, és ami ilyenkor még csak remény szintjén van, egy nagyon érdekes díszlet és látvány dolgon törjük a fejünket. Irina Moszkó a látványtervező, egy fantasztikus bukaresti építész látványtervező, aki egy három képernyőn zajló folyamatos vetítést képzelt el. André Kozlák a videó designer, és ez azért érdekes, mert ilyen töménységű vetítést én még nem használtam. Tehát az, hogy három képernyőn megy az egész, és egész színpad mozgásban van, miközben a szereplők nagyon-nagyon éles utcákban vannak megvilágítva, tehát az emberek ki vannak ebből a képből emelve, és olyan költészete van ezeknek a képeknek, hogy például a tenger az egy függőleges hullámzás folyamatosan, tehát hogy az ember úgy ennek az egész gomolygó világnak az összetettségét érzékeli a képernyőn, tehát hogy én nagyon szeretném már látni ezt az előadást, én magam, hogy ebben mi lesz. Nyilván minden ilyen extrém kísérletezés magában hordozza azt is, hogy nem sikerül. Tehát ez benne van az emberben, de végül is a kísérletezésnek ez a lényege, hogy valami újat próbáljunk ki, és ehhez pedig Horváth Jenny, egy budapesti jelmeztervező készített nagyon-nagyon szép ruhákat, tehát mindig mondja, hogy ez haute couture, tehát ez azt jelenti, hogy ez a legmagasabb szintű divatszabás a királyi családnak és a környezetének a jelmeze, és olyan is, tehát nagyon...
És szintén időtlen?
Időtlen, de inkább ez a ruha esetében nehéz az időtlen, mert még egy sál is valamilyen korban készült. Inkább azt mondanám, hogy nagyon lényegre törő formák. Tehát, hogy nyilván maiak a ruhák, maiak az anyagok, de azt érzem, hogy a szabás minták letisztultságában akár máskor is készülhettek volna, tehát nem mai divat szerint. De a szabásnak megvan a maga izgalma. Szóval nagyon szeretném, hogyha ez az előadás egy ilyen roppant komplex víziót adna a Hamletről is, de ugye a mai kornak erről az érzelem és morál szembenállásáról. Tehát szóval mit tegyünk akkor, amikor fel vagyunk lázadva egy dolog ellen, amikor fáj egy dolog, érezzük, hogy nem igazságos, de igazából, hogyha elkezdenénk tenni ellene, akkor meg beleütköznénk egy társadalmi rendbe, szóval ez szerintem a Hamletnek az alapkérdése.
Na hát nagyon kíváncsiak vagyunk, akkor várjuk április végén az előadást, és majd az előadás után esünk neki mi is annak az érettségi tételnek, hát hogyha átmenő jegyet tudunk szerezni. Köszönöm szépen Kis Csabának, hogy meghívott bennünket az előadásra. Jó alkotói folyamatot, inspiráló energiákat, gondolatokat kívánunk akkor.
Én meg szép időt, és jó tavaszt mindenkinek.